Berg Judittal ülök itt a 100 Hold című műsorban, ami egy frissen induló műsor és ifjúság és gyerekirodalommal foglalkozik, és az első részben beszélgettünk Ruminiről, meg a két kis dínóról, és eljutottunk odáig, hogy a két kis dínó milyen sok helyen járt, tehát például a középkorban, Krétán, a honfoglalás korában, vagy Artúr király udvarában, és ahogy átnéztem az életművedet, rájöttem, hogy neked ez elég fontos, például Artúr királyról te drámát is írtál annó gyerekeknek, vagy az Artúr király udvaráról, vagy mit tudom én, az istenekről, tehát amikor ugye ott összevesznek az istennők Trója ostroma előtt, arról is írtál, és egyáltalán ez az időutazás, meg a különböző kulturális, mondjuk igen, kulturális tartalmak valahogy vegyítése izgalmas krimikkel, ez nagyon-nagyon jellemző rád. Mondjuk például, hogy ne menjünk messzire, írtál olyan regényt, ami egy időutazással Petőfi Sándorral ismerteti meg a mai diákokat, akkor írtál az Őrzőket és a Keresőket, az egyik a Mátyás templom, illetve a másik a Szeúzó kincsek tényvilágába visz bele, és azon kezdtem gondolkodni, hogy szerinted az ifjúsági irodalomnak egyféle alapja az, hogy legyen valami tárgyi tudás, amit az ember át akar adni, mert azért ezekből nagyon is átjönnek bizonyos információk.
Szerintem nem alapja és nem feltétele, de biztos, hogy ez egy izgalmas irány, és ezt szerintem a gyerekek is nagyon szeretik. Van ez az infotainment kategória, ami tulajdonképpen valós információkon alapuló szórakoztatás, és én azt tapasztalom, hogy a gyerekek, akik alapvetően kíváncsiak, remélhetőleg kamaszkorukra se veszik ki belőlük a kíváncsiság, nyitottak mindenre. Éppen emiatt érdekli őket a világ is, érdekli őket a múlt, mint ahogy érdekli őket az emberi kapcsolatok működése, és még egy sereg dolog. Úgyhogy én tényleg szeretem ezt, teljesen jól látod, hogy nagyon szeretem azt, hogy utána nézek egy korszaknak.
Jó, de figyelj, bocsánat, hogy félbeszéltek, csak mondjuk itt van Petőfi Sándor, aki azért, hát hogy is mondjam, talán túltárgyalt szerző is. Nem azt mondom, hogy nincsenek nagyon érdekes szempontok, ami még Petőfivel kapcsolatban felvethető, de hát az iskolában túltanult, a magyar társadalomban kicsit talán túlértékelt egyébként, mivel az egyetlen kb., akit mindenki ismer, tehát ő egy ilyen nemzeti minimum. Hát, tehát amikor belefogsz, akkor mit fogalmazol meg? Mi újat tudok hozzátenni ahhoz a Petőfi képhez, ami már van?
Na pontosan, amikor belefogtam, és igazából itt nem én választottam a témát, ez volt azon kevés helyzetek egyike, amikor kimondottam, megkértek, a Pagony kiadó felkért, hogy milyen jó lenne, hogy a Petőfi bicentenáriumra születne.
Jó, de mondhatsz nevet is.
Mondhattam volna nevet is, de én amúgy nagyon szeretem Petőfit, és pont az izgatott, hogy lehet őt leemelni a piedesztára, hogy lehet test közelbe hozni, élővé tenni a gyerekek számára, illetve az izgatott engem nagyon, mondjuk a március 15-i forradalom az kimondottan, nem, hogy lett ebből a nincstelen, szupertehetségű, szegény fiúból, aki kis ilyen elpusztult Debrecenben a hidegben és a betegségben, hogy lett belőle az a csillag, az a szupersztár, aki 4 év múlva, amikor azt mondta, hogy talpra magyar, híja haza, akkor mindenki kitódult az utcára, és egy egész forradalom zajlott le tulajdonképpen az ő hívó szavára, majd utána alig 2 hónap múlva, hogy lett belőle az az ember, akire azt mondták, hogy hazaáruló, megbolondult, pusztuljon, tehát tulajdonképpen hogy vált ő újra kegyvesztetté. Szóval a gyerekeknek, hogyha erről beszélgetünk, szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha valaki néhány év alatt több százezres vagy milliós követőtáborra találna mondjuk az Instagramon, és utána egyszer csak a követkői nagy része kikövetné. Uh-huh. Hogy mi történt ezzel az emberrel. Tehát igazából engem ez izgatott.
Tehát maga a jelenség fölívelése, hanyatlása.
Igen, és aztán közben maga az ember.
Aha. Egyébként nagyon érdekes, hogy ebben a könyvben mennyire vizualizálod a korabeli Budapest utcáit, vagy én nagyon el tudtam képzelni, hogy egy milyen környezetben vagyunk, sötétség, tolvajok, zsebtolvajok, tehát, hogy egy ilyen
szag,
igen, tehát, hogy egy másik Budapestet tettél oda elénk. És akkor úgy gondolod, hogy ez átment a gyerekeknek, vagy hogy hozzátettél ahhoz az általános és vagy középiskolában tanult Petőfi képhez, amivel ők kijönnek az iskolából?
Én azt gondolom, hogy igen, mert nem biztos, hogy tényleg nem biztos, hogy az iskolába megkapják azt a hátteret, hogy maguk elé tudják képzelni, hogy milyen volt például az a, még nem is Budapest, hanem Pest-Buda, hogy tényleg hogy lehetett akkor átkelni a Dunán még mielőtt megépült volna a Lánchíd, de egészen odáig, hogy kik voltak Petőfi kortársai, és most nem csak azt mondjuk, hogy igen, Jókai, meg egy-két név, akit ismerünk a tanórákról, hanem valóban hogy beszélgetett, kikkel találkozott, azt például én akkor tudtam meg, amikor a kutatómunkát végeztem a könyvhöz, hogy ezt az első daguerrotípiát, amit az ember már harmadikos korában lát.
És kiszínez.
És kiszínez, pontosan, hogy ezt Egressy Gábor a kor hatalmas színész fejedelme készítette, aki egyébként az első szelfit is készítette, mert hogy ő noha egy-egy ilyen daguerrotípi elkészítése több órát vett igénybe, de hogy ő saját magáról is készített különböző arckifejezésekkel daguerrotípiákat, és az a saját arckifejezéseit a szerepek megformálásához tanulmányozta.
Mennyi a kutatás? Tehát, hogy mennyi időt szánsz rá? Ugye Petőfiről nem lehet mindent elolvasni. Az egész egyszer lehet. Valószínűleg fölösleges is, de nem is lehetséges. De mondjuk, érted, a Mátyás templomról, vagy a Szeuzó kincsekről iszonyatosan sokat lehet tudni, vagy sok tanulmány született róla. Hát a Nemzeti Múzeumban ki vannak állítva a Szeuzó kincsek, tehát hogy igazából ez egy létező tudás, de mennyi idő kell neked ahhoz, hogy eljuss odáig, hogy a meglevő tudásom már elég a regényhez?
Hát ez attól is függ, hogy mennyi segítséget kapok. Mondjuk pont az említett őrzők és keresők esetében a könyv szerkesztője, Futász Dezső egészen elképesztő sokat dolgozott, tehát hogy ő előolvasott nekem szerintem több ezer oldalt, és ajánlott, hogy ezt mindenképpen olvassam el, de ott a Mátyás templom gondnoksága is mondjuk az őrzők esetében együttműködött velünk, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még a templomról többet megtudni, akkor szerveztek nekem egy több órás templomnézést, úgyhogy még az orgona belsejébe is bevittek, és ki a tetőre a zsolnai cserepek közé, hogy szemtől szembe találkozhassak a vízköpőkkel. Tehát, hogy tényleg nagyon sokan, nagyon sokféle segítséget adtak nekem ez a munkához, de így is szerintem több hónap volt az, amit én csak olvasással és kutató munkával töltöttem, és utána újra és újra átrágtunk dolgokat a szerkesztővel, tehát hogy ott például mondjuk az ő segítsége nélkül nem is tudom, hogy állt volna össze a könyv.
Tehát ez neked is tulajdonképp, amit írsz, ez egy kultúrtörténeti kalandozás, abszolút, vagy információgyűjtés.
Hát ez
vagy
is egy kincskeresés, csak másfajta. És miközben gyűjtöm az információt, folyamatosan azon jár az agyam, hogy ezt hogy tudom úgy beépíteni, vagy ebből hogy lehetne valami izgalmas fordulat, ebből hogy lehetne valami olyan rejtély, ami aztán a könyvet is.
És mikor vagy büszkébb, ha az őrzőkre azt mondja egy tizenéves, hogy nagyon izgi volt a krimi benne, vagy azt mondja, hogy mennyi mindent megtudtam a Mátyás templomról?
Mind a kettőtől büszke
vagyok. Melyik a cél?
Hát igazából mind a kettő. És én azt remélem, hogy ha élvezi az őrzőket, akkor lesz kedve bemenni a Mátyás templomba, és megnézni, hogy tényleg ott van-e például azon az oszlop főn, amit leírom, hogy kis fejek látszanak, hogy tényleg belefaragták-e Hunyadi László elgurult fejét. És amúgy azt mondják a templomban, hogy többen vannak, akik jönnek és kíváncsiak és keresik. Tehát, hogy biztos, hogy lesz, akinél ilyen hatást is ki tud váltani a könyv.
De azt olvastam, hogy ott volt is együttműködés, tehát, hogy aki oda ment és jelezte, hogy a te könyved nyomán megy oda, az kapott valami kis térképet.
Igen, itt igazából a Mátyás templom kapcsán két könyv is született, volt a másik, a Holló gyűrűje, ami kisebbeknek szól, és a Holló gyűrűjéhez készített a Mátyás templom egy kis térképet, meg beragasztható matricákat, és akkor tényleg körbe lehet járni, meg lehet
nézni a
helyszín. Szerintem van, Passz. legalábbis amikor legutóbb beszéltem velük, akkor még volt.
Egyébként ez most érted, most a hunyadiak azok például éppen nagyon trendik lettek, igen. Tehát alájött a történet, alájött tulajdonképp a popkulturális, nem tudom, tartalom. Tudod, mire vagyok kíváncsi, hogy annyira fiktív történeteket írsz, de én mindig az a meggyőződésem, hogy az író, aki ír, az akárhogy is, de belülről fogalmaz, tehát hogy kell, hogy a saját gondolatai, meg tulajdonságai megjelenjenek bizonyos karakterekben. Az egész életművedből el tudod-e mondani, hogy melyik az a karakter, aki a legközelebb áll hozzád, vagyis pontosítok, aki a legtöbbet tartalmazza belőled Berg Juditból? Én egyszer olvastam, hogy a Sajtos Rozi, a Ruminiből.
Igen, Sajtos Rozi, aki Rumini szerelme, ő egy nagyon vagány egérlány, és ő tényleg sokat tartalmaz a gyerekkori Juditkából, illetve ő egy annyira vagány és jófej szereplő, hogy én azt gondolom, hogy én csak szerettem volna olyan lenni, mint ő, tehát hogy ezt hiba volna azt állítani, hogy én ilyen is voltam, én ennyire se vagány, se szókimondó, se bátor nem voltam, csak szerettem volna lenni, de ő mondjuk sokat, és aztán a felnőttebb szereplőimbe is sok helyen írom bele magamat, mondjuk az egy darab felnőtteknek szóló regényem, a Möbius akta, na hát az tele van velem. Ott még a férfiakba is jutott belőlem, Tényleg azt hiszem, hogy ez van, hogy az ember nem tudja nem magát írni sokféle változatban. Adott esetben egy olyan énemet, ami mégse lettem, vagy amit elfojtottam.
De mégis mi az, amit elfojtottál, és abban benne van?
Hát most nem is annyira konkrétumot mondanék, de én például régen nagyon adtam arra, ez még inkább iskolás koromban, hogy ki mit gondol rólam, és nem mertem volna megkockáztatni egy olyan helyzetet, amiben engem nagyon, nagyon hülyének néznek, vagy amiben lejáratom magam, vagy ami a hangadók szemében ciki. Tehát azt én pánikszerűen próbáltam volna elkerülni. És abban például nekem nagyon nagy munkám volt, és egyébként nem kis részben a legjobb barátnőm hatására történt, hogy úgy döntöttem, hogy nem foglalkozom a mások véleményével. Tehát örülök a pozitív véleménynek, meghallgatom a negatív kritikát, tehát ez nem azt jelenti, hogy valójában, ha én hiszek valamiben, és azt gondolom, hogy ez jó, vagy ez a jó irány, vagy nekem valamiért ez így fontos, akkor abszolút ki tudom zárni a mások rossz indulatú megjegyzéseit, vagy adott esetben a lenézését. De hogy ettől függetlenül például szívesen írok egy olyan karaktert, aki retteg attól, hogy mit szólnak hozzá. Mert tudom, hogy milyen. Igen.
Uh-huh. Akkor ha már szóba hoztad ezt a regényt, akkor azért csak megkérdezem, hogy ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire működik a felnőtt és a gyerekirodalom közötti átmenet. Ugye vannak, akik először felnőtt íróként kezdik, aztán lesznek gyerek vagy ifjúságirodalom szerzők, és vannak, akik ifjúságiként kezdik, és aztán lesznek felnőtt szerzők. És azért szerintem ez egy más kritériumrendszer, amit követni kell. Én emlékszem, amikor Spiró Györgynek a Fogsága megjelent, és hát mindenki el volt tájul, hogy milyen milyen óriási mű, és ő azt mondta, hogy hát ha nem lettem volna tekintettel az olvasókra, akkor ez még vaskosabb is. Tehát, hogy tekintettel volt az olvasói, tehát a befogadói lehetőségekre és korlátokra. És azért ez más egy 6 éves gyereknél, egy 16 évesnél, meg egy 26 évesnél, ebben biztos vagyok. Tehát, hogy te az agyadat könnyen állítod át arra, hogy mit tudom, mi a felnőtt befogadónak a korlátja, és mi a nem tudom, tinédzser befogadónak a korlátja, vagy milyen nyelvezetet vár el, milyen struktúrát?
Relatíve könnyen legalábbis mondjuk, mint felnőtt ember, aki sokat írok és sokat olvasok, így azt gondolom, hogy van egy aktív kapcsolatom a felnőtt irodalommal, és nyilván nem tudok minden olvasó kedvébe járni, de hogyha van egy történet, amit el szeretnék mesélni, és kitalálom hozzá a megfelelő nyelvi eszközöket és a formát, akkor utána azt bátran merem már kidolgozni, vagy formába önteni, vagy azt gondolom, hogy meg fogja találni azt a réteget, akiknek örömet szerez majd ez a könyv. A gyerekeknél pedig egyrészt, hát azért csak végigkövettem a saját 4 gyerekem felnövését, mindig nagyon sok gyerek van körülöttem, tehát a saját gyerekeim is hál' Istennek hazahozzák a barátaikat, és nem elmennek. Van az egyik testvéremnek is 3 kisebb gyereke, a férjem is hozott 2 újabb gyereket a házasságunkban.
Jézus, mennyi gyerek.
Szóval én nagyon sokat vagyok gyerekek között, különböző életkorú gyerekek között, és nagyon, nagyon szeretek figyelni rájuk, meg engem lenyűgöz, ahogy működnek, és mindig is nagyon kíváncsi voltam arra, és egyébként tetten érhető, hogy változtak a gyerekek mondjuk 20 év alatt, hogy milyen poénokra vevők, milyen helyzetet tartanak izgalmasnak, viccesnek, mi az, ami már maximálisan hidegen hagyja őket, és tudom, hogy az én gyerekeimet mondjuk még 18 évvel ezelőtt érdekelte
volna.
De
én azt mondom, hogy inkább arra gondolok, hogy mondjuk milyen komplex szerkezetet fogad el egy ifjúságirodalom, vagy egy felnőtt irodalom, vagy hogy mennyire bonyolult mondatokat, érted? Én ilyesmire gondolom.
Hát igen, de hogy ez meg valamilyen szinten egyrészt tapasztalat, másrészt meg szerintem az ember, nem is tudom, tehát azt hiszem, hogy ha én örököltem valamilyen tehetséget, akkor az egyik az, hogy ezeket érzem. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem szoktam rajta gondolkodni, és nem szoktam felépíteni karaktereket, és megfontolni még ennek a karakternek ez a jellemhibája, ez az elakadása, ez a problémája, ez kellően izgalmas lesz-e mondjuk annak a 10 pár éves gyereknek, akinek szárom a történetet. Sőt, olyan is volt már, hogy az volt a nagy dilemmám, hogy olyan etikai helyzetet teremtettem, amiben még a főszereplőnek nem volt jó döntése. És hogy ezzel például egy kisgyerek tud-e mit kezdeni, vagy éppen ezt egy rumini-ben találtam ki. Tehát oké, egy 6 éves még nem, de mondjuk egy 10 éves, aki magának olvassa, megtehetem-e vele, hogy rumini rossz döntést hoz kényszerből, olyan döntést, amivel óhatatlanul bármelyik utat választja, valaki sérül, és valakit bántani fog. És ez nagyon-nagyon nagy dilemma volt, hogy én egy ekkora gyerek számára...
De megtetted.
Megtettem, előtte egyébként még Marék Veronikával is konzultáltam, hogy ő
látod, ez milyen érdekes.
Mit javasol.
Ha felnőttnek érted, van, nem merül föl, hiszen az életben hány olyan helyzet, amikor nincs jó döntés, csak jobb.
Hát igen, de hogy valahogy a gyerekeknek is az életet mutatjuk, csak...
De mégis.
Igen, és igazából mindenről lehet a gyerekekkel beszélni, tényleg mindenről, de tisztelet ben kell tartanunk az ő életkori sajátosságaikat.
Jó, ezek már ilyen általánosabb kérdések, és örülök is, mert ugye beszéltük, hogy a Hubby-ról is beszéljünk egy kicsit, mert ez nagyon fontos, és te vagy az elnöke, és hát ez nagyon rezonál arra, amit rögtön az elején a beköszönéskor mondtam, hogy egy nagyon felívelő szakasza van a magyar kortárs ifjúsági és gyerekirodalomnak. Te azért vállaltad el a Hubby-t, mert ez küldetésed is, hogy legyen minél jobb és jobb és jobb lehetőségek, és elismertebb, és nem tudom, sorolhatnám a jelzőket, vagy valami más motivált.
Igazából ez tulajdonképpen egy a legnagyobb nemzetközi gyerekkönyves szervezetnek a magyarországi szekciója.
Ugye az IBBI az eredeti, az ennek eredeti. A magyar szekció, a leányvállalata, a Hubby.
Pontosan, több mint 80 országban vannak tagszervezetei, és én azt gondoltam, hogy az, hogy egy független, kimondottan a gyerekirodalomra koncentráló szervezet prosperáljon és reflektorfénybe kerüljön, ez egy iszonyatosan fontos dolog. Többek között a Hubby adja ki minden évben az év gyerekkönyve díjakat, ami megint csak egy olyan lehetőség, hogy felhívjuk nem csak a szakma, hanem az olvasók figyelmét is azokra a könyvekre, amik tényleg a legjobbak az előző év kínálatából. És mivel, hogy az előző elnök éveken át csinált, ez tulajdonképpen egy ilyen heroikus, majdnem szélmalomharcnak nevezhető munka. Az előző elnök hosszú-hosszú éveken át csinálta, és nagyon elfáradt. És én attól féltem, hogyha ő abba hagyja, és minden oka megvolt rá, hogy most úgy érezze, hogy most már továbbadna a stafétát, akkor nem lesz, aki ezt tovább vigye, akkora lelkesedéssel, szívvel, lélekkel, mint amivel ő csinálta. És akkor azt gondoltam, hogy talán az én ismertségem és népszerűségem, az tud is valamit hozzáadni ehhez az egészhez.
És igen?
Igen, de mondjuk ez kellett például a barátnőm Epresi Adrián, aki jött mellém tulajdonképpen társelnöknek, és ő közgazdász, tehát hogy ő ért azokhoz a menedzsment és stratégia és egyéb kérdésekhez, amihez én tulajdonképpen teljesen analfabéta vagyok. Tehát ezt például én Adrián nélkül nem vállaltam volna el.
Szerintem a te Prima Primissima díjad az már egy elismerése annak, hogy a gyerekirodalom és a felnőtt irodalom paralel kezelendő, és nem aláfölé rendeltségi viszonyban. De azért az érdekel, hogy most emellett, hogy egyre markánsabb ez a szándék, és szerintem egyre többen nőttek föl, mert nagyon jó gyerekkönyveken is tartják ezt fontosnak, te érzékeled ennek a változását, hogy már nem legyintenek az emberek, hogy az csak gyerekirodalom?
Hát van, aki legyint, de azt érzem, hogy nagyon sokan nagyra tartják a gyerekirodalmat. Már csak azért is, mert egyébként, aki gyerekkorában válik olvasóvá, az fogja a felnőtt irodalmat is olvasni, tehát emiatt is fontos odafigyelni rá. De most tényleg egy olyan felívelő szakasza van a magyar gyerekirodalomnak, szerintem az elmúlt nagyjából 20 évben, hogy egyszerűen nem lehet elmenni a jó szerzők mellett, és egyre több jó szerző van, és itt kiemelném azért az illusztrátorokat is, mert a gyerekirodalom az nem működik minőségi grafika nélkül, és tényleg világszínvonalú rajzolóink vannak. Tehát szerintem ez most tényleg egy olyan korszak, amikor érdemes ismerni a szerzőket és a műveiket, mert felnőttként is nagyon sok örömet okoz.
Egyébként az az igazság, hogy tőlem is csomóan kérdezik, hogy mit olvassanak a gyerekeknek, ugye mert én is deklarálom, hogy sokat olvasok nekik, tehát hogy én azt érzem, hogy nagyon szüksége van az olvasó vagy olvasni vágyó közönségnek arra, hogy mondjatok új dolgokat, hogy ne a régiekhez nyúljunk vissza, hogy ne csak a pompom, ami tök jó, meg ne csak a Gombóc Artúr, meg a nem tudom, ezek maradjanak, hanem hogy mik a frissek, mik az újak, és tök sok nyitott irodalomtanár van, és nyitott szülő van, csak még nem biztos, hogy találják.
És nagyon-nagyon sajnálatos, hogy a pedagógus képzésben, és itt most mondjuk a tanító és az óvónők képzésben is viszonylag kevés idő és hangsúly kerül a kortárs irodalomra, holott tényleg a kortárs művekkel lehet legjobban megszólítani a gyerekeket. És mi a Habival most azt is tervezzük, hogy tartunk majd pedagógus képzést, ahol bemutatunk izgalmas új szerzőket, izgalmas könyveket, készítünk hozzá pedagógiai segédanyagot is, tehát hogy tényleg segítsük azt, hogy minél frissebb művek kerüljenek be az oktatásba.
Hát ha már az állam már, bocsánat, de mondjuk a nemzeti alaptantervek nem vesznek tudomást arról, hogy mit tud a magyar kortárs gyerekirodalom, akkor legalább alternatív szervezetek próbáljanak meg vagy kapcsolódni a motivált pedagógusokhoz, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nyilván tudnánk ezt még folytatni, de ez is tökéletes áttekintés volt tulajdonképpen így az első műsorra. Neked sok sikert, én még jövök nektek egy könyvajánlóval, úgyhogy ne menjetek még nagyon messzire.
Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.